A 21. század a World Wide Web miatt nagyon hálózatpárti időszak. De az, hogy ilyen hálózatszerűen történnek a dolgok, a döntéshozatal is, vagy a tulajdonképpen minden, az nem egy új keletű dolog, nem?
Nem. Tehát a hálózatok azok lényegében attól függ, hogy mit nézel. Ugye a biológia, a sejtbe található háló, ez egy 4 milliárdos éves sztori. Tehát ugye amióta azóta alakultak ki a sejthálóink. A világháló az ugye egy 20-30 éves sztori, de az internet az már körülbelül 50 éve velünk van, és így tovább. Ezek semmilyen módon nem újak. A hálózat kutatása sem új. Olyan szempontból, hogy az Erdős Pál és a Rényi Alfréd 1959-ben és 60-ban írtak itt Budapesten hálózatelméleti cikkeket, amit manapság annak tekintünk. A szociológusok, a Moreno által egész az 50-es évek óta foglalkoznak szociális hálókkal. Akkor mi itt az új? Az új itt lényegében az, hogy az internetnek köszönhetően és a számítógépes kapacitásnak köszönhetően olyan adatgyűjtési lehetőség teremtődött meg a 90-es évek végén, amelynek során először a tudomány történetében láthattuk ezeket a hálókat, tehát föl tudtuk térképezni. És ilyen szempontból az Andrásnak nagyon is igaza van, hogy szerencsés vagyok abban, hogy most élek, mert most tudom ezt csinálni. Ez egy kicsit finomítanék ezen. Van egy nagyon komoly elmélet ennek az egésznek, hogy mikor történnek a felfedezések. És van az egyik oldalon a zseni elmélet, ami azt mondja, hogy a zsenik hozzák az ötleteket, és ők viszik a világot tovább. Az evidencia az ellenkezőjét mutatja. Az evidencia mindig arra mutat, hogy akkor történnek a felfedezések, amikor megszületnek a feltételek arra, hogy azt fel lehet fedezni. Tehát az tudás megérik annyira, hogy azt ott fel lehessen fedezni, és amelyik pillanatban a tudás eljut oda, akkor nagyon sokan fel fogják ezt fedezni, és ha egy nem, akkor a másik biztosan. És erre például az egyik evidencia az, hogy nincs a tudomány történetében egyetlen olyan jelentős eredmény sem, ami a lexikonokban található, ami egyetlen kutató nevéhez fűzhető. Hanem nem csak néha 100-200 év különbséggel fedezik fel ugyanazokat a dolgokat. Ezért szoktuk mondani, hogy nem az a lényeg, hogy kifedezi fel először azt a jelenséget, hanem kifedezi fel utoljára. Amiről szól maga a helyezkedés és a zseni fogalom az az, hogy kik azok, akik felismerik, hogy most ezt érdemes csinálni. Beszéljek az én életemről, valaki fizikusnak indul, vannak fizikusok a közösségben, mindenki azt hiszi, hogy részecske fizikus szeretne lenni. Vagy asztrofizikus, mert hogy azok a területek, amik rengeteg irodalom van, a köztudatban van, hogy az mennyire fontos, meg kell értsük az univerzumot, a termi részecskéket. Az egy nagyon fontos terület, sok szempontból nagyon lerágott csont. Sok szempontból lehet, hogy nem vagy ott abban a pillanatban, amikor nagy dolgok történnek. Tehát az igazi jó tudósoknak a jellemzője az, hogy ráéreznek arra, hogy mikor érett meg az a probléma arra, hogy érdemes időt szánni rá és foglalkozni vele, és lehetőleg hamarabb, mint a többiek egy néhány hónappal, egy néhány évvel, azért, hogy az ők nevükhez kapcsolódjon ez a jelenség.
Nem csak azért, hogy szerencsés, mert az elmúlt mondjuk 20 évben pont itt voltál, de a következő 20 év is nagyon jó lesz. Ebben reménykedünk. Mondjuk a következő egy éven jól lenne túl lenni. Ez majd úgy látszani fog a kiállításon is, aki még nem látta, hogy persze az kétdimenzióban való ábrázolása ezeknek a hálózatoknak az az első lépés. Ugyanakkor tulajdonképpen a kétdimenziós kivetítése ezeknek a hálózatoknak tökéletlen. Tehát nagyon sok mindent eltakar. Te jobban tudod elmagyarázni, de amikor átlépsz a három dimenzióba, akkor például két ilyen fonal meg tudja kerülni egymást. Nekem már volt olyan, hogy a László arról beszélt, hogy majd ők négy dimenzióba is fognak dolgozni. Kicsit túlhaladja az én fizikai képességeimet. De az nem vitás, hogy mondjuk, hogyha 20 év múlva majd nézzük ezeket a dolgokat, akkor valószínűleg elég primitívnek fognak tűnni. Mert a következő 20 évben hihetetlen új technológiai lehetőségek fognak megnyílni. Kicsi érezhető, amikor a kiállításon ez a virtual reality eszköz látható, ami ugye hihetetlen primitív a jelenlegi formája a virtual reality-nek, de már érezhető az, hogy mondjuk hol lesz 10 év múlva. És az adatok is hol lesznek 10 év múlva. Tehát azért is izgalmas most ezt látni, mert ez körülbelül olyan, mint hogyha mondjuk a modernizmus lenne, és most 910 lenne. És most látnánk, hogy mit csinál a Picasso, és mit csinálnak az orosz avantgárdban. The best is yet to come, ahogy ezt mondani szokás.
Van is benned, Laci, ilyen várakozás, hogy micsoda évtizedek jönnek technológia szempontból, meg lehetőség szempontból?
Mi igazából nem így közelítjük meg, tehát hogy számunkra a technológia az csak egy eszköz. Tehát, hogy először a szekkes, utána keressük a kalapácsot. Tehát, hogy mi az a probléma, amit lényegében meg szeretnénk oldani. És persze, a labornak az elmúlt 25 éve arról szólt, hogy mindig kerestünk újabb formákat, úgy a vizuális szótár esetében, valamint amokban a formákban, hogy tudjuk ezt megjelentetni. Ezért mutatjuk be most először például azt a VR térképet, amit először tényleg jelenik meg nyilvánosan. És ez nem fog leállni, de megyünk előre, és megyünk vissza is. Uh-huh. Ugyanis például rengeteg olyan anyagi, olyan forma van, amit be tudunk emelni ebben a vizualizációban. Tehát, hogy például van egy, mi gurkának nevezzük ezeket a háromdimenziós, nagyon stressz alatt levő hálókat, az ott lesz például kerámiában megjelenve. Mert mégis arról szól az egész, hogy próbáljuk ki, hogy hogy néz ki az a forma, ami a számítógépben született meg egy bizonyos tudományos kérdés során, és hogy néz ki egy más, teljesen más médiumban, teljesen más anyagi minőségben. Sőt, ezelőtt egy héttel ugyanaz a gurka, ami most megjelenik például kerámiában, annak az eredetiét, ami egy háromdimenziós nyomtatás volt, abból formázták a kerámiát, az elment Erdélyben. A volt szobrászat tanáromhoz, aki viszont ezt ki fogja faragni márványban. És valahol számomra ez nagyon szimbolikus, és tényleg visszatérés a teljes körnek a bezárása, ugye, hogy az, aki valamikor arra próbált engem képezni, hogy leszek szobrász, és agyaggyúrást tanultam tőle, az most a telet, ő és még egy kollégája azra fogja tölteni, hogy lényegében ezt a formát, amit egy 3D-s nyomtatásként elküldünk neki, át fogja tenni egy teljesen más kontextusban, egy teljesen más anyagi formában.
Ez a tárgy, amiről beszélsz, ez talán a legérzékibb a kiállításon. Tehát ez tényleg olyan, hogy így oda akarsz menni, és így ugyan tudom, hogy nem szabad hozzányúlni a kiállítási tárgyakhoz, de elképesztő vágyat kelt, hogy az ember így fogdoshassa. A vizualizációkat, hogyha az ember végignézi, nagyon organikusak. Emlékeztetnek mággubókra, vagy gombáknak a spóráira. Mondtad, hogy azért ez egy részben irányított dizájn folyamat, de nyilván az adatoknak, meg az adatok ábrázolhatóságának van egy saját törvényszerűsége, vagy saját igazsága. Volt abban meglepő, hogy ennyire organikusak, vagy végül is tök logikus, mert minden, amit vizsgálunk, az különböző organizmusoknak a működése.
Hát ez lehetett volna másként is. Tehát ugye nincsen elvárás arra, hogy a sejtháló az olyan kéne legyen, mint az univerzum, mint egy háló, és arról is van egy videó, avagy olyan kéne legyen, mint a művészeti háló. Ezért van hálózatelmélet, hogy rájöttünk arra matematikailag, hogy ezek a hálók független attól, hogy milyen skálán építkeznek, hasonló törvényszerűségeket követnek. De szeretem azt, hogy használod az organikus szót, ugyanis mi a laborban nagyon sokat használjuk ezt a vizualizáció területén belül, de mi úgy értjük, hogy meg kell találni azt a természetes formát, amelyben a hálózat szeretne létezni. Tehát, hogy engedni azt, hogy az az architektúra az kiépüljön, amit ő szeretne csinálni, mert ha nem hagyjuk ezt, akkor egy teljes gabajodás jön létre. És van egy ilyen organikus jellege, hogy hű a formához, hű az adatokhoz ilyen szempontból. Úgyhogy ezt nevezem sokszor ilyen adatrealizmusnak. Uh-huh. Tehát, hogy ugye mindazok a munkák, amiket látni fogtok, azok adatokból épültek, azok összelettek szedve valamilyen kontextusban, és nekünk a szerepünk az az, hogy valamilyen módon alázatosabb bánjuk az adattal, és ne kényszerítsük rá a víziónkot, különösen abban esetben, ami az architektúrát azt lényegében megerőszakolná. Azáltal van ez a mély univerzalitás a különböző rendszerek között, ezért kialakul egy ilyen közös vizuális kép, és ez szerintem fontos a művészeti kontextusban is. Én mindig azt mondom, hogy az igazán nagy művészek azok, akiknek ha csak így félszemmel is látjuk meg azt a munkáját, amit még sose láttuk, akkor is tudjuk, hogy az övé. És valahol ezért nem vagyok elkeseredve azért, hogy ezeknek a munkákban van egy konzisztens, vizuális építkezés, van vagy 4-5 forma, ami állandóan megjelenik és visszaköszönt, mert hogy adja a konzisztenciát az anyagnak, és bár állandóan kísérletezünk formailag, anyagilag is, nem az a célunk, hogy megrontsuk ezt az organizmikus építkezést.
Ha a formákból egy picit visszalépünk a tartalomhoz, és azzal foglalkozunk, hogy te hálózatokat kutatsz és értesz meg, ahogy így létrejönnek, ez téged személyesen individualistábbá tett, vagy elfogadóbbá? Csak azért is az ember szeretne valami egyénit, vagy azt elfogadja, hogy tulajdonképpen belesimul egy ilyen nagy rendszerbe?
ugye mindig szeretünk egyénit, tehát az unalmas számunkra az, hogy most megcsinálunk egy másik hálót, és pont úgy néz ki, mint a korábbi. Tehát például pont a napokban volt egy hosszú beszélgetésünk, ugyanis a Nature-rel most dolgozunk egy újabb projekten. Jövő tavasszal fogják ők ünnepelni a Genom projektnek a 20 éves évfordulóját, és újra hozzánk fordultak, hogy építsük ennek a vizuális arcát ennek az ünnepi számnak. És pont azt fogalmaztam meg, hogy mi már a Nature 150-es címlapot megcsináltuk. Nehogy még egyszer úgy nézzen ki. Tehát, hogy nagyon másként kell építkezzen, és elképzelhető, hogy háló se lesz reprezentálva ezen a címlapon. Az nem azt jelenti, hogy nem lesz házat alapú az építkezés, az agyagyűjtés, meg az egésznek a mechanizmusa, hogy hogyan csinálják, az biztosan az lesz, de a végső forma valami más kell legyen. Tehát ugye a tudomány is arról szól, hogy mindig valami újakat kell felfedezni. Itt is a cél valahol az, hogy mindig új, nem csak új adatokkal dolgozzunk, hanem új formákat hozzunk ki. De ez nem azt jelenti, hogy nincsen bennük egy vizuális konzisztencia. Bár a színek nagyon mások, az adatok nagyon mások, a forma is nagyon más, vannak ezek a visszatérő elemek, remélhetőleg felismerhetővé teszik azt, hogy ez egy ugyannak az intellektuális építkezésnek különböző lépcsőfokai.
A kérdésed az volt, hogy individualistává tette, vagy kvázi feladott, hogy most már ez van, ez a háló van, ezt kell szeretni. Én azt hiszem, hogy nem szabad engedni a kísértésnek, hogy ilyen determinisztikus gondolkodásmódra vezessen ez, mert ez kicsit olyan, hogy van egy térkép. Tehát egy térkép nélkül az ember nem tud menni oda, ahova menni akar. Tehát az ember nem a térkép rabja, hanem a térképet használja arra, hogy az ő individualisztikus szándékával eljusson A pontról, B pontra. Tehát tulajdonképpen a hálózat megismerése, a rendszer megismerése az nem egy utolsó ítélet, vagy az individuumnak az elfolytásáról szól, hanem jó kezekben pontosan azt teszi lehetővé, hogy navigálni tudjunk ebben a rendszerben. Ugyanígy a statisztika az nem egy halálos ítélet. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mondjuk lehet, hogy te sem gondoltad, hogy Erdélyből itt kötsz ki, meg én sem okvetlenül azon gondolkoztam, amikor 8 éves voltam Budapesten, hogy New Yorkban nagy múzeumokkal dolgozom. Tehát a statisztika az egy dolog, de egy egyéni karrier, egy egyéni pálya az egy másik dolog. És azt hiszem, hogy azok számára, akikben erős a kreativitás, vagy erős az érvényesülési szándék, azok számára ezek a rendszerek, ezek a térképek, ezek a hálózatok csak előnyt jelenthetnek. És azok nem csak emberek, hanem intézmények is. Tehát én szaktanácsadóként dolgozom együtt nagy intézményekkel, és nagyon várom már, hogy majd mutogassam nekik, hogy működik az a valóság, ahol élnek. Mert nem ez a kép él bennük arról, hogy működik a művészvilág. A művészetről a mai napig egy ilyen filoszi eszköztárral beszélünk. Tehát humanisztikus fogalmakkal beszélünk a művészetről. Sőt, bizonyos értelemben sokak számára talán idegen, hogy ilyen racionalisztikus, empirikus módon beszélünk arról, hogy a művészeti folyamatok hogy történnek meg. És ilyen szempontból, erről pont a napokban beszélgettünk, a művészet történet, az esztétika, a kritika bizonyos értelemben meg van ragadva egy kicsit egy 18. század óta létező humanisztikus fogalmi rendszeren belül, amihez ez rendkívül sok új érdekes energiát tud adni. Sőt, azt hiszem, hogy lehet, hogy egy kicsit majd a jövőben átbillen, vagy megnyílik a lehetőség annak, hogy új nyelven kezdjünk el beszélni a művészetről. Ez például a szociológiában megtörtént 50 évvel ezelőtt, pszichiátriában megtörtént, még az összehasonlító irodalom elméletben is most már nagyon erős empirikus ágazatok is vannak. Lehet arról beszélni, hogy ez jó dolog, vagy rossz dolog, de minden esetre egy új képet ad arra, egy új lehetőséget ad nekünk, hogy ezek a nagyon jól ismert tudományágokról és témákról teljesen új módon kezdjünk el beszélni, és új következtetésekre is jussunk.
De ez hogy néz ki, amit mondasz a művészetben? Tehát, hogy néz neki az új nyelv? Úgy képzeljük el pont, mint aminek a beszélgetésében most vagyunk? Tehát, hogy van a tudomány, és az, hogy a tudomány az mi? Leggyakrabban fekete-fehér publikációkban lehetne olvasni 178 oldalon keresztül valamit, és akkor ennek az új nyelvnek az egyik eleme az, amit például a barabási lab csinál, hogy egy ránézésre vonzó, izgalmas, téged így a dologba beszippantó, behúzó felülettel találkozol, és utána persze jönnek a bonyolultságok, de na így érted, hogy lesz egy újfajta nyelve a művészetről való beszélgetésnek?
Én azt hiszem, hogy amiket itt látunk, ezeknek kettős életük van. Tehát egyrészt nézünk rájuk, mint esztétikai produktumokra. Lehet, hogy majd lesz olyan idő, amikor az emberek a házukba kilógatnak egy Móli nagy mellé egy Barabásit, mert tetszik nekik, és értelmet és tartalmat látnak benne. De ugyanakkor ezek mégiscsak tudományos eszközök is. Tehát egyrészt van az a sztori, ami megtörtént a fotográfiával. A fényképészet az ugye nem művészetként kezdődött, hanem az volt a célja, hogy egy új eszköz arra, hogy a valóságot a festészetnél sokkal hűbben le tudjuk vetíteni, ábrázolni. És eltelt 10-20-30-40 év, sőt, tulajdonképpen még több, amíg a fényképészetet, mint esztétikai médiumot kezdtük el kezelni, és ennek megfelelően értéket is adtunk mellé, és a művészeti intézményrendszerbe ültettük át. Mindez megtörténhet a hálózat elmélettel, vagy a hálózat tudománnyal is. De ezzel egyidejűleg ez egy heurisztikus eszköz, ez egy praktikus eszköz is, ez a tudomány a kezünkbe ad egy eszközt arra, hogy hogyan gondolkozzunk a művészetről, hogyan gondolkozzunk. Lehet, hogy majd lesz olyan a jövőben, amikor egy kiállításról nem csak humanisztikus fogalmakkal fognak inni, hogy szép volt, vagy jó volt, vagy a Picasso-hoz hasonlított, hanem lehet, hogy például a hálózatelméleti szempontból is értékelik a kiállítást, illetve ezekkel az eszközökkel.
Jó, de hogyha mondjuk ma kinyitsz egy katalógust, egy aukciós katalógust, és a jobb oldalon látod a művet, és bal oldalon látsz rengeteg adatot. Tulajdonképpen az az adat mennyiség, amit ott olyankor találsz, az egyfajta hálózati gondolkodás, mert elmondja, hogy hol volt kiállítva, milyen szupergyűjtők gyűjteményében volt. Van egy tólig megadás, hogy körülbelül milyen leütési árban érdemes gondolkodni. Tehát egy csomó olyan, ami ilyen értelemben hálózati referencia túl azon, hogy Atyaisten, de gyönyörű lila, ilyet rég láttam.
Ez tényleg így van, de ez az úgynevezett egocentrikus ábrázolás, ahol nem az egész házatot látom, hanem csak azt az egy munkát jellemzem egy néhány hálózat paraméter segítségével. Mennyivel izgalmasabb volna, hogyha rá tudnék látni az egész hálóra, és megnézném, hogy hol helyezkedik el az a mű. Az életműben, a többi munkákhoz képest, nem csak az művésznek, hanem az egész kornak a munkáihoz képest. Valóban van egy adat mennyiség, ami manapság már megjelenik minden munka mellett, de még hiányzik a globális gondolkodás, ez egy nagyon lokális gondolkodás, a tárgyról van szó, és egy néhány paraméterről. Tehát ugye a hálózatelmélet az nem a tárgyakról szól, hanem a relációkról. Tehát a hálózatnak az értéke az nem a csomópont, hanem a húzal, amelyik összekötő lényegében is tényleg kapcsolatokat keremt a különböző dolgok között. A húzalokon keresztül megjelenik egy nagyobb kép. Tehát az a tény, hogy magyarországi intézmények hol vannak a nemzetközi rendszereken belül, az nem látható csak akkor jelenik meg, ha az összes intézményt együtt ábrázoljuk egyszerre. És akkor fogjuk látni, hogy melyik a magyar sziget. Mert van néven egy magyar sziget, és sajnos sziget. Ez a hálózat gondolkodásnak az előnye, ez a globális kép, amit kapunk róla, aminek segítségével lokálisan pontosabb döntéseket tudunk hozni. Van ez az állítás, ugye Amerikában think globally, act locally. A think globally részpont a szempontból a hálózat megadja az eszközt, hogy hogyan csináljuk, és visszatérve az András felvetésére, ugye, hogy tényleg lehet egy paralel narratívát létrehozni a művészettörténetről ezekkel a képeknek a segítségével, és erről szól lényegében az a terem, ami a magyar művészettel foglalkozik, ahol egyetlen munka sem jelenik meg, viszont ott van az összes magyar művész, a magyar intézmény. Tehát akarattal nem tettünk be ide munkákat ebben a teremben, mi csak nem is jelezvény, hogy jelezzük, hogy ez nem a munkákról szól, hanem a róluk fellelhető medaadatokról és a közöttük levő kapcsolatokról.
A mai művészeti diskurzus, ugye már rég nem csak ilyen esztétikai diskurzus, hát nem azt nézzük, hogy formailag egy kép hogy működik, és az ember kinyit egy művészeti folyóiratot, nem ilyen típusú cikkeket olvas. Miről olvasol, amikor kinyitsz egy művészeti folyóiratot? A művészet és a politika viszonya. A művészet és a társadalom viszonya. Miért van olyan kevés női művész? Miért van az, hogy a művészvilág, a művészeti világ tükrözi a társadalmi igazságtalanságot? Miért van olyan kevés fekete művész? Ezek mind hálózatelméleti kérdések, amelyekről a mai művészeti diskurzusban tulajdonképpen egyfajta etikai, politikai, morális nyelvezeten keresztül közelítjük meg ezeket a kérdéseket. De tulajdonképpen sokkal pontosabban, jól informáltabban tudnánk beszélni róluk, hogyha a hálózatok lencséjén keresztül tudnánk ezt a diskurzust levezetni.
A művészetben a siker kulcsa az a hálózatokba való beépülés képessége, és hogy ez tényleg egy olyan terület, ami nem exakt, ahol nagyon sokat számít bizonyos emberek véleménye, és ha ennek tetszik, akkor ez komolyan vehető ennek a számára, és így jön létre ez a hálózat. A tudományban is van ilyen, hogy kell, hogy rád hivatkozzon valaki ahhoz, hogy te utána később hozzáférj egy bizonyos kutatás ösztöndíjhoz, lehetőségekhez, tehát ott is van ez a fajta referencialitás?
Hogyne, nagyon erősen és nagyon erősen számítanak ott is az intézmények. A tudomány egy kicsit ugye a művészet is mondjuk a sport között van. A sport az, ahol tényleg az eredmény számít. A művészet ugye az, amely tényleg nagyon szubjektív és nagyon véleményeken múlik, hogy ez most éppen ez egy műtárgy vagy nem, és hogy hova tartozik az egész gondolkodásban. Tudomány a kettő között van, mert az intézmények nagyon fontosak, és a vélemény nagyon fontos. De ugyanakkor van egy mérhető valóság. Számít az, hogy mit tesz le az ember az asztalra, és nagyon sok szempontból az mérhető, hogy az igaz-e vagy nem. Tehát, hogyha én leteszek egy képet az asztalra, előbb-utóbb le lesz tesztelve, hogy működik-e vagy nem. Ha te is javasol felett, és te is, valamelyikünké valószínűleg jobban fog működni, mint a másiké, hogyha az különböző képletek, és az el lehet dönteni, kísérlettel, tanulmányokkal ezt el lehet dönteni. Tehát van egy szubjektív része, de van ugyanakkor ez az objektív része. De az intézmények továbbra is nagyon-nagyon fontosak, és számomra nagyon érdekes ez az egész folyamat, ami műszeti világban is persze hihetetlenül fontos, hát a MoMA-ba kell kerülni, a Tate-be kell kerülni, hogy nemzetközi szintéren számítson egy művész. De a tudományban érdekes módon ez egy nagyon komoly paradoxon, mert hogy egy olyan világban vagyunk, ahol minden tudás azonnal elérhető. Az indiai meg az erdélyi gyerek elvileg az interneten keresztül pont ahhoz a tudáshoz tud eljutni, mint a Harvardon tanuló diák, mint a fiam például. És a kérdés az, hogy akkor mindamellett az időszak alatt, amióta megjelent az egész internet, és minden elérhetővé vált, még jobban felértékelődtek a nagy intézmények, még fontosabbá váltak, még nagyobbak lettek a versenyek. És a kérdés az, hogy miért van ez? Részben azért van, mert a tudományon belül is az intézményeknek van egy ilyen legitimizáló hatása, ha te Harvardon tanulsz, akkor okos gyerek vagy, ergo fel tudlak venni, tudok rád számítani. De ugyanakkor van egy másik része, különösen a tudományos műhelyeken belül. A haladás az nem a tudáson múlik, hanem hogy hogyan gondolkodunk a létező tudásról, és hogy látjuk meg az újat, a lehetőséget. Tehát a műhelyeknek továbbra is óriási szerepük van, mert én a diákjainak mindig azt mondom, hogy tőlem nem fogják azt megtanulni, hogy kell megoldani egy differencia egyenletet, vagy hogy kell egy problémát megoldani. Én csak azt tudom nekik megmondani, hogy érdemes-e azzal a kérdéssel foglalkozni. Ez viszi a tudomány tovább, hogy megtalálni azokat a kérdéseket, amelyek nagyon-nagyon izgalmasok. És a művészetben is erről van szó. A nagyon fontos művészek azok, akik ráébrednek arra, hogy egy bizonyos formai világot meg lehet dönteni, és másként lehet beszélni, másként lehet kommunikálni, illetve felfedeznek olyan kérdéseket, amelyek nem részei a művészeti kontextusnak és a párbeszédnek, és behozzák. Így alakulnak a nagy életművek. Tehát, hogy valahol ez a kettő, ez nagyon közös. Azért lettek ennyire fontosak ezek az intézmények, mert ez egy implicit tudás, tehát ez nem egy olyasmi, amit egyszerűen el lehet olvasni, el kell tanulni valakitől. Szükség van továbbra is a mestertől. Pontosan ez a tragédiája a Covid-nak most, hogy nagyon szétszakad ez a mester-diák állapot, ugyanis nem tudunk személyesen találkozni, nem tudjuk a body language-en keresztül átadni, hogy ez érdekes-e vagy nem. A tényeket el tudjuk mondani. Mint hogyha egy 60% a kommunikációnak lehet volna szűrve a képernyő által, és hogy ennek következményei lesznek hosszú távon a kreativitásra, hogyha ez az állapotot fönn kell tartsuk.